szép álmokat. Esti mese a Halas Rádióban.
P.L. Travers, a csodálatos Méri, negyedik rész. Lark kisasszony petikéje. Lark kisasszony a szomszédházban lakott. De mielőtt tovább mennék, el kell mondanom, hogy milyen volt ez a szomszédház. Nagyon nagy ház volt, legnagyobb az egész Cseresznyefa utcában. Híre járt, hogy még Bumtenger nagy is irigyli Lark kisasszonytól ezt a csodálatos házat, pedig hát az ő háza tetején hajókéményekből áradt a füst, s a kertjébe árbóc meredezett. Az utca lakói nem egyszer hallották, hogy amikor eldöcög a Lark kisasszony háza előtt, így dörmögött magában. A terem buráját, minek kell neki ekkora ház? Bumtenger nagy irigységének az volt az oka, hogy Lark kisasszony házának két kapuja volt. Az egyiken Lár kisasszony barátai és rokonai jártak ki be, a másikon a mészáros, a pék meg a teljes. A pék egyszer tévedésből a barátok és rokonok kapuján talált belépni, s Lár kisasszony úgy megharagudott ezért, hogy azt mondta, soha többé nem akar kenyeret enni. Végül aztán mégiscsak kénytelen volt megbocsájtani a péknek, mert a közelben ez volt az egyetlen, aki remek, ropogos héjú kiflit tudott sütni. De azért Lár kisasszony sohasem szerette, s a pék valahányszor a házba lépett, mélyen szemébe húzta kalapját, hogy Lár kisasszony ne ismerje meg. De persze azért mindig megismerte. Jane és Michael mindig tudta, hogy Lár kisasszony a kertjében tartózkodott, vagy arra felé jött az utcán, mert annyi brossot, nyakláncot és fülbevalót hordott, hogy csak úgy csenget bongott, mint valami rezes banda. Valahányszor találkoztak, mindig egyformán szólította meg őket. Jó reggelt, vagy jó napot, ha véletlenül ebéd után volt már. Hát hogy vagyunk? Jane és Michael sohasem tudta. Azt kérdezi a Lár kisasszony, hogy ők hogy vannak, vagy azt, hogy hogy van ő meg Peti a kiskutyája. Így hát egyszerűen azt felelték. Jó napot. Vagy persze jó reggelt, ha ebéd előtt találkoztak. Akárhol voltak is a gyerekek, egész állónap hallhatták, amint Lár kisasszony hangosan kiáltozza. Peti, hol vagy? Vagy Peti, ne szaladj ki felöltő nélkül! Vagy Peti, gyere ide anyuszihoz! Ha az ember nem ismerte őket, azt hihette, hogy Peti valami kisfiú. Jane valóban azt is hitte, hogy Lár kisasszony kisfiúnak tartja Petit. De Peti nem volt kisfiú. Kutya volt, a féle kicsi, sejmes, göndörszőrű kutya, amely prémgalérhoz hasonlít addig a percig, ami ugatni nem kezd. De persze akkor aztán észreveszi az ember, hogy kutya. Semmiféle prémgalér nem szokott ilyen lármát csapni. No hát, ez a Peti olyan fényűző életet élt, hogy áruhába öltözött perzsasaknak hihette volna az ember. Sejempárnán hált Lark kisasszony szobájában, autón vitték a fodrászhoz, kétszer egy héten, hogy megmossák a szőrét, tejszínt kapott minden étkezéskor, és néha még osztrigát is. És négy felöltője volt különböző színű kockákkal és csíkokkal. Petinek a közönséges napjai is úgy teltek, mint másnak legfeljebb a születésnapja. Ha pedig neki volt születésnapja, akkor kétszer annyi gyertyát tűztek a tortájára, mint ahány esztendős volt. Mindenből pedig az lett, hogy Petit nagyon-nagyon nem szerették a szomszédságban. Torkuk szakadtából kacagtak az emberek, ha meglátták Petit Lark kisasszony autójának hátsó ülésén terpeszkedni, amint a fodrászhoz vitték, térdén bolyhos takaróval, hátán pedig a felöltőjével. Amikor pedig Lár kisasszony két pár puha bőrcipőt vásárolt neki, hogy nedves időben is kijárhasson a parkba, akkor az utca valamennyi lakója kiállt a kapuba, hogy lássa, s titkon a markába nevessen. Mondta Michael, mikor egyszer az elválasztó kerítésen átlesték Petit. Butadög! Honnan tudod? Kérdezte kíváncsian Jane. Onnan, hogy hallottam, amikor apus mondta ma reggel, felelte Michael, s kegyetlenül kikacagta Petit. Igen, és nem buta, mondta Mary Poppins. Ez pedig úgy van, ahogy mondom. És Mary Poppinsnak igaza volt. Peti nem volt buta. Hamarosan meglátjátok ti is. Ne gondoljátok, hogy nem tisztelte Lár kisasszonyt. Tisztelte. Még szerette is egy kicsit. Akaratlanul is szeretnie kellett valakit, aki kölyök kora óta mindig olyan jó volt hozzá. Ám bár kicsit túlságosan gyakran csókolgatta. Hanem semmi kétség. Ez az életmód halálosan untatta Petit. Fele vagyonát odaadta volna, ha lett volna neki, egy szép darab nyers vörös húsért, a megszokott csirkemell vagy tojás rántotta és párga helyett. Mert Peti a szíve mélyén titkon közönséges kutya szeretett volna lenni. Mindig összeborzongott szégyenkezésében, ha a családfájára nézett, ami ott függött a falon Lár kisasszony szalonjában, és sokszor kívánta, bár csak sose lett volna apja, nagyapja, dédapja, ha Lár kisasszony olyan nagyra van ezzel. és mert úgy szeretett volna közönséges kutya lenni, azért választotta barátait a közönséges kutyák közül. Valahányszor a módját ejthette, kiszaladt az utcai kaphoz, leült és várt rájuk, hogy egy-két közönséges szót válthasson velük. De a larkisasszony észrevette, bizonyosan oda kiáltott neki. Peti, Peti, gyere be, drágám, hagyd ott azokat az undokkószebeket! És Peti persze kénytelen volt bemenni, mert különben larkisasszony megszégyenítette volna azzal, hogy kijön érte és beviszi. Ilyenkor Peti elpirult szégyenében, s felszaladt a lépcsőn, nehogy a barátai meghallják, amint az asszony a drágámnak, életemnek, cukroskámnak szólítja. Peti legjobb barátja a közönségesnél is közönségesebb volt, Korcskutya. Komondor és kuvasz keveréke, s mind a kettőnek rossz tulajdonságait örökölte. Ha verekedés volt az utcán, bizonyosan ott lehetett találni a legsűrűjében, minduntalan bajba keveredett a postással vagy a rendőrrel, s legkedvesebb mulatsága volt a csatorna vagy a szemétrakások körül szaglászni. Rossz híre volt az egész utcában, és sokan adtak hálát az Istennek, hogy nem az ő kutyájuk. De Peti szerette, s állandóan leskelődött utána. Némelykor csak annyi idejük volt, hogy megszagolgassák egymást a parkban, de szerencsésebb alkalmakból, bár az ilyesmi ritka volt, hosszan elbeszélgethettek a kapuban. Peti minden városi plegykát meghallott a barátjától, s az ember megítélhette a másik kutya durva nevetéséből, hogy nem valami hízelgő plegykákat mond el. Aztán egyszerre csak kikiáltott Lárkisasszony valamelyik ablakból, s a másik kutya fölállt, kinyújtotta a nyelvét Lárkisasszonyra, búcsút intett Petinek, s elballagott farka billegetésével jelezve, hogy kutyába sem veszi Lárkisasszonyt. Petit persze sohasem engedték ki a kapun, ha csak Lárkisasszony nem vitte sétálni a parkba, vagy valamelyik cseréddel nem ment manikűröztetni a körmeit. Képzelhetitek hát Jane és Michael meglepetését, amikor megpillantották Petit, aki magában vágtatott el mellettük a parkon át, a fülét hátraszegve, farkát feltartva, mintha tigrist üldözne. Mary Poppins hirtelen megállította a gyerekkocsit, nehogy Peti vadrohanásában feldöntse az ikrekkel együtt. Jane és Michael pedig utána kiáltottak Petinek. – Hé, Peti, hol a felöltő? – kiáltotta Michael, és próbálta utánozni Lárkisasszony vékony hangját. Peti, te rossz kisfiú, mondta Jane, s mert ő leány volt, a hangja sokkal jobban hasonlított Lárkisasszonyéhoz. De Peti csak gőgös pillantást vetett rájuk, s a kurtát vakkantott Mary Poppins felé. Vak, vak, mondta gyorsan, többször is egymás után. Várj csak, azt hiszem az első jobbra, s a második ház balra, mondta Mary Poppins. Vak? Nem, nem a kertben, csak a hátsó udvaron. A kapu rendesen nyitva van. Peti megint vakkantott egyet. Nem tudom bizonyosan, mondta Mary Poppins, de azt hiszem igen, rendesen hazamegy uzsonna időre. Peti hátraszegte a fejét, s újra nyargalni kezdett. Jane és Michael szeme akkorára meredt a csodálkozásában, mint egy teáscsésze. Mit mondott? Kérdezték egyszerre, s egészen elfulladva. Csak el akarja tölteni az idejét, mondta Mary Poppins, s keményen összefogta a száját, nehogy még egy szó kiszaladjon rajta. John és Barbara kacagtak a gyerekkocsiban. Nem azt mondta, kiáltott fel Michael. Az nem lehet, mondta Jane. Persze, hát jobban tudjátok, mint rendesen, mondta gőgösen Mary Poppins. Bizonyosan azt kérdezte magától, hogy hol lakik valaki, szólalt meg újra Michael. Hát ha tudod, minek kérdezed, mondta Mary és szippantott egyet. Nem vagyok én szótár. Ó, Michael, mondta Jane, ha így beszél, sohasem mondja meg. Kérem szépen, Mary, mondja meg, mit mondott magának Peti. Kérdezd tőle, hiszen ő tudja, minden tudó úrfi, mondta Mary, s haragosan Michael felé bökött. Nem, nem, megígérem, hogy nem kérdezem tőle, csak mondja meg. 3:45, ideje uzsonnázni, mondta Mary, azzal megfordította a gyerekkocsit, és újra összeszorította az ajkát. Egész úton hazáig nem szólt egy szót sem. Jane utána baktatott Michael-lel. A te hibád, most aztán sose fogjuk megtudni. Bánom is én, mondta Michael, és elkezdett rohanni a rollerével. Nem is akarom tudni. Pedig igazából nagyon kíváncsi volt rá, és amint kiderült, ő is, Jane is, és mindenki megtudott mindent, még uzsonna előtt. Éppen, amint át akartak menni az úton, hogy belépjenek a házukba, hangos kiáltásokat hallottak a szomszédból, és valami furcsát láttak. Lárkisasszony két cserédje szaladgált a kertben, mint az őrült. Benéztek a bokrok közé, föl a fákra, mint aki a legértékesebb kincsét vesztette el. S ott volt Robertson éj a 17-es számból, buzgón vesztegetve az idejét azzal, hogy Larkis asszony kertjének a kavicsos útját kotorázta egy söprűvel. Mintha azt remélte volna, hogy egy kavics alatt találja meg az elveszett kincset. Maga a Larkis asszony hadonászva szaladgált a kertben, s esze nélkül kiáltozott. Peti, Peti, ó, elveszett az én drága fiacskám, elveszett! Fusson valaki a rendőrségre, beszélnem kell a miniszterelnökkel, Peti elveszett, Istenem, Istenem, Peti elveszett! Ó, szegény Larkis asszony, mondta Jane, s átszaladt az úton. Akaratlanul is elszomorodott, amiért oly izgatottnak látta Larkis asszonyt. De csak Michael tudta a Larkis asszony megvigasztalni. Mert amint éppen be akart lépni a 17-es szám kapuján, végignézett az utcán, és meglátta. Nini, ott van Peti Larkis asszony, ott, nézze csak, éppen befordul a sarkon, Bum-tenger nagy háza mellett. Hol, mutasd, mondta lelkendezve Larkis asszony, s abba az irányba bámult, amerre Michael mutatott. És csak ugyanott is volt Peti, olyan lassan és közönösen sétálgatva, mintha a világon semmi sem történt volna. És mellette táncolt egy óriási kutya. Félig kuvasz, félig komondors, mind a kettőnek a rosszabbik fele. Ó, micsoda megnyugvás, mondta hangos sóhajtással Larkis asszony, hogy mekkora kő esett le a szívemről. Méri és a gyerekek az utcán várakoztak. Larkis asszony kapuja előtt maga Larkis asszony és két cselédje kihajolt a kerítésen, Robertson éj nagy munkája után megfihenve a seprűnyelére támaszkodott, s valamennyien némán várták Peti visszatérését. Peti és barátja nyugodtan lépdeltek a csoport felé. Vígan csóválták a farkukat, s hegyezték a fülüket. Peti szeméből pedig ki lehetett olvasni, hogy akármit gondol is, azt komolyan gondolja. Ó, az a rémes kutya! Mondta Larkis asszony Peti társára pillantva. Nos, eredj haza! Kiáltotta. Hanem a kutya leült a kövezetre, jobb fülét vakarni kezdte a bal lábával és ásított. Menj innét, eredj haza, most ha mondom, mondta Larkis asszony, s tühösen integetett a kutyának. Te pedig, Peti, folytatta, gyere be tüstént, így kimenni a házból, egyedül, felöltő nélkül, rossz kisfiú vagy. Peti lustán vakkantott egyet, de nem mozdult. Mit mondasz, Peti, gyere be tüstént, mondta Larkis asszony. Peti megint vakkantott egyet. Azt mondja, szólt közbe Méri, hogy nem megy be. Larkis asszony megfordult, és gőgösen nézett rá. Honnan tudja maga, hogy mit mond a kutyám, ha szabadna kérdeznem? Persze, hogy be akar jönni. Peti azonban csak a fejét rázta, s egy-két halk mordulást hallatott. Nem akar, mondta Méri. Nem megy be, amíg a barátját is be nem engedi. Ostobaság, mondta nyersen Larkis asszony. Ezt nem mondhatja, mintha bizony tarthatnék egy ilyen nagy kuvaszt a házamban. Peti hármat-négyet vakkantott. Azt mondja, hogy igenis, szólt Méri, sőt, elmegy, s a barátjánál fog lakni, amíg a barátjának meg nem engedik, hogy ide jöjjön és nála lakjék. Ó, Peti, az nem lehet, ezt te nem mondhattad azok után, amiket értettettem. S Larkis asszony már szinte sírva fakadt. Peti vakkantott és félrefordult. A másik kutya felállt. Ó, komolyan mondja, kiáltotta Larkis asszony, látom rajta, elmegy. Egy pillanatig belesírt a zsebkendőjébe. Aztán kifújta az órát, és így szólt. Hát jól van, Peti. Engedek. Ez a közönséges kutya is itt maradhat. Persze, azzal a föltétellel, hogy a szemes pincében fog hálni. Peti vakkant. Erősködik nagysága, kérem, hogy így nem lesz jó. A barátjának éppen olyan sejempárnak kell, mint neki, s annak is a nagysága szobájában kell állni. Különben Peti költözik a szenes pincébe a barátjához, mondta Méri pappénz. Peti, hogy mondhatsz ilyet? Nyögte Larkis asszony. Ezt soha nem engedhetem meg. Úgy látszott, mintha Peti távozni készülne. A másik kutya szintén. Ó, itt hagy engem, sikoltott fel Larkis asszony. Hát jó van, Peti, úgy lesz, ahogy kívánod. Ott fog hálni a szobában, de én soha többé nem leszek az, aki voltam. Soha, soha. Egy ilyen közönséges kutyát. Letörölte omló könnyeit, és így folytatta. Ezt sosem hittem volna rólad, Peti, de többé nem szólok, akármit gondolok is, és ezt majd Csibának vagy Bodrinak fogom nevezni. Most a másik kutya méltatlankodva pillantott Larkis asszonyra. Peti pedig hangos csaholásba tört ki. Azt mondják, hogy nevezze Henriknek, semmi másnak, mondta Méri Pappinsz. Henrik a becsületes neve. Henrik! tűnik? Micsoda név, egyre rosszabb, mondta kétségbe esetten Lárkis asszony. Mit mond most? Mert Peti újra csaholni kezdett. Azt mondja, hogy ha visszajön, soha se tessék felöltöt adni rá, és fodrászhoz küldeni. Ez az utolsó szava, mondta Méri. Hát jó, mondta végül Lárkis asszony, de figyelmeztetlek, Peti, hogyha meghűsz és meghalsz, nekem ne tégy szemrehányást. Azzal megfordult, s kőgösen felment a lépcsőn, elszipogva utolsó könnyeit. Peti odabökött a fejével Henrik felé. Gyerünk! S ketten egymás mellett lassan fölmentek a kerti úton, farkukat lengetve, mint az ászlót, s beléptek Lárkis asszony után a házba. Na látod, mégse olyan buta kutya ez, mondta Jane, amint fölmentek a gyerekszobába uzsonnázni. Nem ám, hagyta rá Michael, de mit gondolsz, honnan tudhatta Méri? Nem tudom, mondta Jane. Márpedig ő soha-soha nem fogja megmondani nekünk. Abban bizonyos vagyok.